Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán politikai évad értékelő, politikai évadzáró adása. Hagyján, hogy az éjjel soha nem érhet véget, úgy tűnik, hogy ez a politikai évaddal még inkább így van. Vasárnap óta fölbojdult az ország, és különböző értelmezések uralják a választási eredményeket, hiszen nem csak az EP választás tér el attól, amit előzetesen nagyon sok elemző várt, hogy mégiscsak hogy alakulnak majd az erőviszonyok, hanem bizony a helyi önkormányzatok szintjén is azt látjuk, hogy messze eltérnek az eredmények az előzetes várakozásoktól. Ráadásul a főpolgármesteri poszton is állandó a bizonytalanság, hiába, hogy a Nemzeti Választási Iroda kiirtette Karácsony Gergely győzelmét. Vitézi Dávid és stábja bejelentette, hogy nem elégedettek a rontott szavazatok számolásával, és ezért a Nemzeti Választási Bizottságnál fellebbeztek, és kérték, hogy számolják újra a szavazatokat, amit a holnapi napon meg fog tenni a Nemzeti Választási Bizottság. Erre reagálva délután 4 órakor Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyben meghirdette azt, hogy szerinte a jelenlegi helyzetben nincs ok azt feltételezni, hogy tisztességesen meg lehet számolni ezeket a rontott szavazatokat, éppen ezért a legjobb megoldás az lenne, ha új főpolgármester választást írnának ki. Hogy pontosan miért gondolja ezt, és mire alapozza ezt a rendkívül súlyos állítását, egyáltalában mi indokolna egy újabb választás kiírását? Nos, erről maga az érintett fog itt beszélni nekem, hiszen elfogadta meghívásunkat Karácsony Gergely. Már most szeretném jelezni, hogy természetesen Vitézi Dávidot is egész héten kerestük, hogy biztosítsuk a számára és a megszólás lehetőségét. Vele egyeztetve erre végül holnap este a Nemzeti Választási Bizottság döntését követően kerül majd sor. Tehát Vitézi Dávid holnap fog megszólalni majd a Partizánon. Most pedig fordulok akkor vendégemhez, itt ülem szemben Karácsony Gergely. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Új választás kiírását követelitek. Miért?
Mert egy olyan választás eredmény alakult ki, amivel kapcsolatosan a jogorvoslati folyamatok, amelyek pont azt a célt szolgálnák, hogy erősítsék a bizalmat a megállapított választási eredményben, ez a jogorvoslati folyamat valójában inkább egy jogsértő folyamattá vált, és semmilyen garancia nincs arra, hogy annak a 25 ezer, közel 25 ezer érvénytelen szavazatnak a megszámolása során érvényesülnek azok az alapvető jogállamisági kritériumok, amelyeket joga várnánk el.
Ha ez így is van, milyen eszközök van elérni azt, hogy egy új választás kiírása kerüljön?
Hát nézd, nyilván Magyarország egy olyan hely, ahol ezek a kérdések joggal merülnek föl, nem vagyunk egy tökéletesen működő jogállam, finoman szólva. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy a választási bizottság holnap meg fog állítani valószínűleg valamilyen eredményt, vagy néhány napon belül megállapítja ezt az eredményt, én ezt mindenképpen meg fogom fellebezni a kúriánál.
Akkor is, ha téged hoznak ki győztesként?
Igen, mert azt gondolom, hogy egyrészt meg kell állapítani a kúriának azt, hogy jogsértő volt az a folyamat, amelyek a keretében újra számolták a szavazatokat.
Ezt mire alapozod? Miért volt jogsértő szerinted ez a folyamat?
Szerintem nagyon fontos látni azt, hogy maga a választási eljárás végül is a legfontosabb intézmény a demokráciának, és éppen azért tudunk még többé-kevésbé bízni benne, mert nyilván Magyarországon nehéz bízni bármiben is, de egy dolog miatt mégis bízunk benne. Mégpedig az, hogy ez egy nagyon részletesen szabályozott és begyakorolt folyamat, ahol a különböző ellenérdekelt politikai szereplők kölcsönösen garantálják a folyamat tisztaságát. Tehát minden szavazókörben ott van egy ellenzéki és egy kormánypárti delegált, minden mozgó urnát egy kormánypárti és egy ellenzéki delegált közösen visz ki, és ami nagyon fontos, a választás éjszakáján közösen állapítják meg az eredményt. Ez egy olyan közökirat, amit ők aláírnak, sőt, minden egyes érvénytelen szavazathoz adják az aláírásukat. Ennek a folyamatok az eredményeképpen létrejött egy nagyon szoros, de mégiscsak az én győzelmemet mutató választási eredmény. Ehhez képest az a folyamat, amiben a választási eredmény megállapítása kapcsán felmerült kérdéseket tisztázni akarják, ez a folyamat ilyen típusú garanciát nem tartalmaz. Tehát magyarán nem tudjuk azt, hogy mi történik azzal 25 ezer szavazó lappal, amely megérkezik talán ebben a percekben éppen az Alkotmány utcába. Semmilyen garancia.
A választási iroda tájékoztatása szerint beérkeztek ezek a szavazatok, és egyébként probléma nem merült fel a beszállítással kapcsolatban.
Hát azért, mert semmilyen garanciát nem követeltek meg, ezért nem volt probléma. Akkor elmondom, hogy szerintem mik azok a nagyon súlyos, konkrétan jogszabálysértő, vagy pedig választási alapelveket sértő lépések, amelyek miatt én azt gondolom, hogy nincs más választás, mint új választás kiírni. Egyrészt a Nemzeti Választási Bizottság tegnap este 7 órakor ülésezett, fél hétkor küldték ki a meghívást erre az ülésre. A választási bizottság tagjai írásos előterjesztés nélkül szavaztak. Sőt, nem csak, hogy jegyzőkönyv nincs, de úgy szavazott róla a Nemzeti Választási Bizottság, hogy nem volt írásos előterjesztés. A
Bocsánat, ebben az esetben akkor miért nem állnak fel például a delegáltjaitok?
Hát szerintem ők nagyon helyesen ott helyben is küzdöttek, és ma engem erről tájékoztattak, és nyilván ez megalapozza majd azt a jogorvoslati folyamatot, amit mindenképpen el kell indítanunk. A következő probléma az az, hogy a Vitézi Dávid csapata egy nagyjából 200 oldalas dokumentációt nyújtott be az újraszámlálás elindítása érdekében. Ugye az újraszámlálásnak nagyon szigorú szabályai vannak, amelyeket az eddigi jogalkalmás az úgy értelmezett, hogy akkor van újraszámlálás és szavazókör, egy konkrét szavazókörben, hogyha valamilyen olyan kétely merül föl, amely ezt megalapozza. Ugye itt két döntés hozott a választási bizottság, ami ezzel a joggyakorlattal szembe megy. Egyrészt kiterjesztőleg értelmezte, tehát olyan szavazókörökre is kiterjesztette az újraszámlálást, ahol nem merült fel ilyen probléma. Másrészt érdemben nem vizsgálta meg az egyéb szavazókörök kapcsán benyújtott dokumentumokat. Erre nem is volt ideje, hiszen 220 oldalról helyben kiosztott dokumentumok alapján kellett volna szavazni. De önmagában még az se feltétlenül jelent súlyos jogsértést, hogy egy jogszabályi kritériumoktól eltérő módon döntött erről a bizottság. Ezt talán emellett lehet érvelni. De a maga folyamat, azt gondolom, hogy az összes olyan garanciális elemet nélkülözi, ami miatt egy választási eredményben bízni érdemes.
Az a feltételezésed ugye, hogy azokra a szavazatokra, amelyekre érvénytelenként tekintettek a helyi választási bizottságok, tehát hogy azok között elképzelhető, hogy vannak olyan szavazólapok, amire könnyű adott esetben egy Vitézi Dávidra voksot behúznia bárkinek, hogyha esetlegesen ilyen rossz szándéka lenne. Tehát az a feltételezésed, hogy amiatt, hogy nem transzparens a te megítélésed szerint a szavazólapoknak a Nemzeti Választási Irodához való eljutatása, egész egyszerűen menet közben előállhatnak új szavazatok?
Abszolút. És semmilyen garancia nincs, hogy ezzel következzen be. Én nem vádolok senkit választási csalással. Én a Nemzeti Választási Bizottságot vádolom azzal, hogy egy olyan folyamatot indított el a saját döntésének megfelelően, amely nélkülözi az összes olyan garanciát, ami miatt nekünk el kéne hinni ennek az újraszámlálásnak az eredményét.
Világos, de akkor ez első körben nem pont Óbudával szemben vethető fel, a Kis László egyébként ellenzéki polgármester által vezetett Óbudán, ahol értesülésen szerint már reggel felbontották ezeket az érvénytelen szavazatokat, és ezek azok a szavazatok, amikről a Nemzeti Választási Bizottság is azt közölte a mostani sajtóközleményében, hogy egybemosva az érvényes szavazatokkal együtt érkeztek meg, egyetlen más kerületből sem érkeztek így szavazatok.
Ez is egy súlyos probléma, de az eredeti probléma nem ez. Az eredeti probléma az, hogy a Nemzeti Választási Bizottság nem azt a döntést hozta meg, hogy a lezárt szavazóurnákat, amelyek plombában vannak ellátva és fölnyithatatlanok, ezeket szállítsák be a helyi választási irodák a központba, és utána majd a Nemzeti Választási Iroda és a Választási Bizottság egyébként ellenkezik delegáltakból is álló bizottság ellenőrzi ezeknek a felnyitását és az érvénytelen szavazatoknak az újraszámlását. Ők azt a döntést hozták, hogy a helyi választási irodák nyissák föl ezeket az zárt urnákat, és ők szállítsák be fizikailag is a választási központba. Ez nagyon súlyos kérdéseket vett föl. Például nem tették kötelezővé azt, hogy a szavazó urnák felnyitásakor jelen lehessenek a politikai delegáltak. Tehát mi tudunk, és nem szeretnék konkrét példákat mondani, nyilván amikor majd a jogorvoslati beadványokat csatoljuk, akkor konkrét példákat fogunk ezekben felsorolni.
De meddig van lehetőségetek?
Hát a Nemzeti Választási Bizottság döntés, az választási eredményt kihirdető döntéséhez képest 3 napon belül lehet menni a kúriához. Tehát ez a döntés nyilván meg fog születni valamikor az elkövetkező napokban. De tudunk olyan kerületről, egyébként kormánypárti kerületről, ilyen szempontból a gyanunkat ez megalapozza, ahol már azelőtt fölnyitották a szavazóurnákat, és kivették belőle az érvénytelen szavazatokat, mielőtt a választási delegáltak megjelenhettek volna. A másik probléma az, tehát tényleg most hasonlítjuk össze a két folyamatot. Van egy folyamat, ahol ott van az összes delegált, késő estig számálják a szavazólapokat, és minden egyes szavazó addig ott kell lenniük, amíg minden egyes szavazólapról közösen megállapítják, hogy érvénytelen. Ezt az érvénytelenséget a saját aláírásukat hitelesítik, vagy lezárják a szavazóurnát. Ez az a folyamat, amelynek az eredményeképpen én megválasztott főpolgármester vagyok. És ehhez képest jön egy másik folyamat, ami azt mondja, hogy ezeket a zárt szavazóurnákat, amelyeket egyhangú részvételével a választókerületi delegáltaknak lezártak, a választási iroda a munkatársa felnyithatja. És utána nézzük egy másik analógiát. Amikor mondjuk valaki mozgóurnát kér, akkor soha nem egy szavazóbizottsági tag, hanem legalább 2 hozzá elmenni. Nyilvánvalóan az egyik egy kormánypárti lesz, a másik egy ellenzéki, és egymás munkáját felügyelik. Valójában ez a bizalom alapja, miközben ez egy bizalmatlanságot feltételező dolog, de hát ezért hiszünk az eredményben. kiszállította be a helyi választási irodákból ezeket a szavazólapokat. Milyen garancia volt arra, hogy útközben nem történt valami? Semmi. Az ég adta világon semmi.
Ez világos, de van egy olyan politikai olvasat is, hogyha pont egyébként Óbudán, mondom, még egyszer egy ellenzéki vezetési kerületben volt először anomália a felbontással, illetve a Nemzeti Választási Irodába való eljutatásával ezeknek a szavazatoknak, akkor ez lehet egy ellenzéki szabotázs akció, kísérlet is arra vonatkozóan, hogy megsejtettétek, hogy annyira kicsi a szavazatkülönbség a kettőtök között, hogy ezt a 326 szavazat mennyiséget, ami kell ahhoz, hogy Vitézi Dávid fordítani tudjon, abban a nagyságrendileg 25 000 szavazatban, ami érvénytelennek van elkönyvelve, valószínűleg meg lehet találni. Kategorikusan ki tudod jelenteni, hogy semmifajta tervezett szabotázs a te általad vagy a csapatod által nem került elkövetésre?
A leghatározottabban állítom, de igazából azért érdemes szerintem a folyamatról beszélni, és nem a konkrét esetekről, mert maga a folyamat önmagában, még akkor is, hogyha mindenki makulátlanul jár el, maga a folyamat szerintem alkalmatlan arra, hogy ennek a választási végeredménynek a tisztázásához hozzájárulni, sőt, valójában annak a bizalomnak a relombolását okozza, amely bizalom talán többé-kevésbé megvolt még a vasárnap vagy hétfő hajnalban megállapított eredménnyel kapcsolatosan.
Szeretném, így van, de Vitézi Dávid pont azzal érvelnek, és akkor szeretném, hogy erre is reagálnál, hogy kiúró van, hogy van egy kiúró mintázat, ők pont a negyedik és a hetedik kerületet azonosították be, mindkettő ellenzéki vezetésű, ahol az ő megítélésük szerint nagyon kiúró mennyiségben vannak rontottnak elkönyvelt szavazatok. És itt fölmerül az a kérdés, hogy ugye a helyi választási bizottságokat, ezt nem biztos, hogy tudják a kedves nézők, azt a kerületi testület és a jegyző állítja össze. Tehát az SZB tagokat ők delegálják, azt delegálhatnak még a jelölő szervezetek is, de döntő többségében az SZB tagokat így állítják elő. Tehát ebben akár lehet politikai összejátszás is a téged támogató kerületvezetések részéről. Ki tudod azt is jelenteni, hogy sem ebben a két kerületben, sem más ellenzéki vezetésű kerületben nem történt semmifajta összejátszás annak érdekében, hogy rontott szavazatok körébe sorolják azokat a szavazatokat, amelyek adott esetben Vitézi Dávidnak kellett volna, hogy menjenek.
A leghatározottabban ezt ki tudom. Ezzel együtt is nyilván a választási eljárás, amely jogállamisági garanciákon alapuló eljárás, ettől még lehetnek benne olyan típusú szabálytalanságok, amik miatt jogorvoslata van szükség. De ez a jogorvoslat, ami most elindult, tehát az, hogy egy jogállamisági garanciákat nélkülöző folyamatban újra számoljuk a szavazatokat, és felülírjuk a végeredményt, ez egy nagyon-nagyon súlyos bizalomvesztés ezzel az eredménnyel kapcsolatosan. Természetesen van annak transzparenciája, hiszen meg lehet nézni, hogy hogyan alakultak a választási eredmények. Meg lehet nézni azt, hogy melyik szavazókörben volt kirúgva magas mondjuk az érvénytelen szavazatok aránya egyébként, ebben azért nagyon-nagyon szóródás, tehát hogy azért vannak más kerületek is, ahol egyébként jellemzően egyébként nem is ellenzékiek. De hát ugye ezeket legalább ismerjük. De az ég szerelmére mi tudunk arról, hogy milyen utat járnak be ezek az érvénytelen szavazatok. Mit tudunk arról, hogy hogyan kibontotta föl ezeket? Mit tudunk arról, például magát a határozatot, ami elrendeli ezt az újraszámolást, azt se ismerjük. A választási bizottság tagjai úgy szavaztak erről, az ellenzékiek nyilván nem támogatták, hogy nem volt kioszva, nem volt írásos előterjesztés.
Ez világos, de ez pont akkor a te politikai felelősségedet vehetheti fel, hiszen a főpolgármesteri választást azt a fővárosi választási bizottságnak kellett lebonyolítania és elrendeznie. Tehát, hogyha ők ebben bármilyen fajta szabálytalanságot elkövettek, akkor az végsősorban mégiscsak a városházának is felveti a felelősségét.
Ez Vitézi Dávid egyik olyan állítása, amely, hát hogy is mondjam, köszönő viszonyban sincs a valósággal.
A fővárosi főpolgármesteri választást nem a fővárosi választási bizottság szervezi?
Természetesen nem. Minden választást a választási szervek, az országos választási iroda és a választási bizottság, illetve a helyi választási irodákra van alapozva. A fővárosi választási bizottságnak és a választási irodának vannak bizonyos funkciói ebben a folyamatban, de a maga a választás megszervezése az a helyi választási irodák munkáján alapszik, amelynek a főpolgármester semmilyen módon nem a főnök, egyébként a kerületi polgármester sem az.
Én a jogviták elrendezéséről beszélek, tehát hogy amikor valami fajta jogalkalmazásra sor kerül, és el kell dönteni, hogy egy szavazat adott esetben, vagy bármilyen cselekmény, ami történik a szavazókörben, az bármilyen módon mondjuk sérti-e a választás eljárásrendjét, abban a helyi választási bizottságnak és a fővárosi választási bizottságnak van meghatározó szerepe, mindkettő a kerületekhez vagy a fővároshoz kötődik.
Még egyszer mondom, a választás lebonyolítása az a helyi választási irodák feladata. Ezt a munkát összességében az elmúlt években kiválóan elvégezték. Nyilván most egy kicsit bonyolított a helyzet, mert 5 szavazólap van és egy utolsó pillanatos visszalépés, amiről majd muszáj beszélnünk, mert az egész probléma az tulajdonképpen egy szerintem, ha nem is jogsértő, de a politikai verseny fair részével teljes mértékben ellentétes lépés. Majd erről még beszéljünk, mert szerintem önmagában is felvet nagyon súlyos politikai kérdéseket. A fővárosi választási iroda egyébként nagyon helyesen az urnazárás előtt kiadott egy állásfoglalást, amiben felhívta a helyi választási irodák figyelmét arra, hogy ha valaki a válasz szavazólapon lehúzott Szentkirály Alexandrára és Vitézi Dávidra is szavaz, ez egy érvényes Vitézi Dávidra leadott szavazatként értelmezendő. Miközben én azt gondolom, hogy ez levezethető a választási alapelvekből, de még az én kollégáim, és ebben egyébként a főpolgármester nem tudja utasítani a választási iroda munkatársait, hiszen az a főjegyzőnek a feladata. Tehát itt el van válaszva a politikai és a jogi vezetés, de én büszke vagyok arra, hogy ők vették a fáradtságot, és voltak elég bölcsek ahhoz, hogy kifejezetten egy ilyen típusú iránymutatást kiadjanak a kerületeknek. Az, hogy ez eljutott-e mindenkihez, az a már a helyi választási irodáknak a feladata. Amennyire én tudom, egyébként ez így van, ezért összességében nekem félnivalóm egy olyan újraszámlálástól, amely keresi azokat a dupla szavazatokat, amelyek egyébként mutatják, hogy Vitézi Dávid milyen mértékben a Fidesz jelöltje, és konkrétan a Fidesz szimpatizásoktól reméli a választási győzelmét, de ez a politikai része, a jogi része az az, hogy mi kifejezetten a fővárosi választási iroda kifejezetten kérte a helyi választási irodákat, hogy ebben a jogértelmezésben segítsék a szavazatszámlálókat. Tehát magyarán Magyarországon én nem emlékszem arra, hogy bármikor a szavazatok újraszámlálása megváltoztatta volna az eredményt.
Nem is volt ennyire szoros eredmény.
Nem is volt ennyire szoros eredmény. Összességében nekem nem attól van félnivalóm főpolgármester jelöltként, hogy egy fair újraszámlálási folyamat megváltoztatja az eredményt. Nekem attól van félnivalóm magyar demokrataként, hogy egy súlyosan jogsértő folyamat, és az eredménytől függetlenül ez az újraszámlálási folyamat, ez a magyar demokrácia szégyene.
Jó, ha lesz új választás, és mondjuk ebben itt eltérek igazából a jogértelmezések, én több ügyvédel is próbáltam beszélni, hogy tiszta képet kapjak ebben. Ha mondjuk adott esetben ez a jelöltállítási folyamatot is újraindítja, akkor feltehetően a Tisza pártnak is lesz főpolgármester jelöltje. A mostani erőviszonyokat látva feltehetően magabiztosan fogja majd behúzni akkor a fővárost. Miért áll érdekedben Magyar Péter esetleges főpolgármester jelöltjét hatalomba juttatni?
Most nem akarom ezt eljogászkodni, ezt a kérdést, de valójában a választás megismétlése az a jelöltársi folyamat utáni folyamatra érvényes. Tehát amikor ilyen típusú döntés hozott a kúria, akkor mindig a már versenyben lévő jelöltek újraindulását feltételezte. A Szentkirály Alexandrától a versenytől visszalépett, tehát ha egy új választás lesz, akkor azon 3 induló lehet. Nem akarok tippeket adni arra, hogy valamelyik még visszalép esetleg a másik javára. A politikai értelemben meg, hát szerintem, azért, hogy mondjam, ragadjuk meg a lényeget ebben a folyamatban. Magyarország legnagyobb közvetlenül választott politikai pozíciójáról beszélgetünk. Ennek a választásnak a tisztasága, ez olyan mértékben elementáris érdeke a magyar demokratáknak, hogy itt ne merüljenek föl kétségek, amelyek messze túlmutatnak azon, hogy kiül abban a székben, aztán a választás másnapján. Én ezt egy nagyon súlyos lépésnek tartom, a Nemzeti Választási Bizottságnak ezt a döntését, ez tulajdonképpen a jogállam felszámolásának egy nagyon-nagyon drámai lépése, és éppen ezért nekem erkölcsi, politikai és minden szempontból kötelességem, hogy ezen ellen küzdjek, és erre felhívjam a figyelmet.
Ez világos, de azt hiszem, hogy most eljutottunk abban a lélektani állapotban, hogy gyakorlatilag bármelyikötök is lesz egy esetleges újra számolás után a főpolgármester. A közbizalom abban, hogy ez egy fair eljárásrend keretében alakult volna ki, valószínűleg megszűnt. És éppen ezért kérdezem, hogy mondjuk például nem lett volna jó fölvenni Vitézi Dávid telefonját, kezdeményezni vele egy találkozót, nem a teljes, nem tudom én, nyilvánosság előtt lefolytatni az erővaló egyeztetést üzengetések formájában, hanem leülni a két csúcsjelöltnek és eldönteni, hogy alkalmas-e a mostani helyzet arra, hogy elfogadjátok egyiknek vagy másiknak a győzelmét, vagy pedig közösen azt követelitek, hogy legyen akkor egy olyan eljárás, egy új választás, amiben meg tudjátok mérettetni magatokat újra a választópolgárok előtt.
Ez egy jogos kérdés, de ami most megiszunk egy fröccsöt Vitézi Dáviddal, attól még ezek a jogállamisági súlyos problémák nem fognak megoldódni. Ezeket nem a jelöltek okozták, hanem a Nemzeti Választási Bizottság, aminek az az alkotmányban rögzített feladata, hogy a választás tisztaság felé törködjön. Ehhez képest létrehozott egy olyan folyamatot, súlyosan jogsértő döntésekkel, és súlyosan jogsértő folyamatot, ami Magyarország legnagyobb közvetlenül választott pozíciója kapcsán súlyos kételyeket vet föl. Ezt én nem tudom Vitézi Dávidon megoldani.
Az világos, de azt tudod vele megbeszélni, hogy adott esetben közösen követeljétek például a választások újra kiírását.
Erre azt tudom mondani, hogy Vitézi Dávid stábja néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Választási Bizottság eredménye kapcsán benyújtott egy másik keresetet is, ezt nem lehet itt nagyon nagy dobra, lehet, hogy megijedtek a saját árnyékuktól, amiben követelték azt, hogy azokban a kerületekben, ahol nagyon magas volt, egyébként nem kilóra magas, de az átlagnál magasabb volt az érvénytelen szavazatok száma, ott ismételjék meg a választást. Tehát én joggal gondolhatom azt, hogy amit én most követelek, az valójában egyben esik az ő szándékával is.
Az világos fideszes tempóval vádol Vitézi, de az nem fideszes tempó, hogy nem veszed fel a telefonját a kihívódnak?
Annyiban árnyalom a képet, hogy ez a hívás valamikor hétfő hajnal 4 óra környékén volt, és 250 nem fogadott hívásomat, és nem hívtam
még végig. Jó volt azóta mindenki. Legalább 4 munkanapot, hogy esetlegesen őt visszahívt.
Márton, ez nem oldja meg ezt a problémát, meg a demokrácia problémáit, de esküszöm, mindenki megyek, és föl fogom hívni. Csak azra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez nem rólam és Vitézi Dávidról szól. Még csak nem is a főpolgármester választásról szól. Ez arról szól, hogy Magyarországon folyamatosan számoljuk fel a jogállami garanciákat, és eddig volt egy olyan garanciális elem, amit többé-kevésbé, de megalapozottan tudtunk hinni. Én például hittem. Ez pedig a választás tisztasága volt. És ez a tisztaság, vagy pontosan az a bizalom, hogy ez a választás tiszta, még akkor is, hogyha súlyosan szembe ment azokkal a tervekkel, amelyeket én magam is szövegettem mondjuk 2022-ben, mert azért tudtam elhinni, mert pontosan tudtam azt, hogy minden szavazókörben van ellenzéki delegált, amely kellően képzett és a saját aláírásával vállalta annak az eredménynek a hitelességét. Nagyon súlyos probléma az, hogy most egy olyan választást elé nézünk, amelyet felülírnak egy olyan folyamattal, amely semmilyen, az ég adta világon semmilyen jogállami garanciát nem tartalmaz. Ez sokkal súlyosabb ügy, mint hogy ki lesz a következő főpolgármester, sokkal súlyosabb ügy, hogy a Nagykörút vagy a Rákóczi út lesz hamarabb felújítva, ez sokkal súlyosabb ügy annál, mint amit még meg tudnánk oldani egy telefonhívással Vitézi Dáviddal.
Az világos, de hogyha egy lépés mondjuk hátra lépünk, akkor azért azt lehet látni, az, hogy egyébként egy 0,04%-os különbsége múlik most az, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere, azért az valószínűleg fölvet kérdéseket az arra vonatkozóan, hogy egy inkumbens jelölt, hogyha nem 5% ponttal vezet a kihívójával szemben. Milyen politikai hibák vezettek el ide?
Én nagyon szívesen beszélgetek veled arról, hogy miért ilyen szűk különbsége nyerte meg a választást, de ha most ebbe belemegyünk, az szerintem egy súlyos aránytévesztés. Mert a mai beszélgetésünknek az a témája, hogy van egy eredmény, bármilyen is, és ezt a választás tisztaságát felügyelő szerv össze akar zavarni egy kaotikus folyamattal, amely minden jogállamisági alapelvet sért. Én nagyon szívesen válaszolok ezekre a kérdésekre egy másik beszélgetésben. De szerintem ez az ügy, ez ennél sokkal fontosabb, és nem szeretném azt a hamis látszatot kelteni, hogy ezek az egymástól elválasztandó ügyek egyforma súlyra esnek latba itt és most Magyarországon.
Jó. Kikerültek rólad különböző hangfelvételek, amelyekről elmondtad azt, hogy ezeket törvénytelen eszközökkel készítették, és valóban, ha valakiről olyan hangfelvétel készül, amiről neki nincsen tudomása, és azt, hogy jóhagyás nélkül közlik, az feltehetően bűncselekmény még ebben az országban is. De éppen ezért kérdezem, hogy akkor miért nem mész a rendőrségre és teszel feljelentést?
Mert nem bízom abban, hogy tettem el feljelentést 2019-ben, nálam ez egy menetrendszerűen zajló folyamat, akkor egyébként sokkal szaftosabbakat és érdekesebbeket mondtam már, leszoktam arról, hogy ilyeneket akár a legszűkebb baráti körömben is megtegyek.
Azért a lapáttal elveréssel való fenyegetés lehet, hogy nem a szaftos kategóriába tartozik, de hát legalábbis azért fölvet kérdéseket.
Hát én egy bábjátékre utaltam, és akkor kerül be a politikai szótáromba ez a dolog, amikor azt mondta nekem egy politikus társam ellenzéki oldalon, és nem mondom meg, hogy ki az, Gergő, ott leszünk mögötted egy péklapáttal. Azóta nekem ez egy ilyen visszatérő szaljárásom. Én elnézést kértem ezért Vitézi Dávidtól, itt is megteszem, de azért megint az van, hogy szerintem egy nagyon súlyos aránytévesztés, hogy mi arról beszélgetünk, hogy én a barátaimmal vagy kollégáimmal milyen stílusban beszélgetek, ráadásul ezek a beszélgetések, hát, hogy mondjam, nem azt hallgatták le, hogy a vejemnek adok milliárdokat közpénzből, meg nem azt, hogy lemutyúzok közbeszerzéseket, hanem ilyen politikai pletykálkodás. És ráadásul ezek a beszélgetések egy hosszú, több hónapon keresztül hallgatásra utalnak, és ezek nagyon különböző helyzetekben voltak. Például olyan helyzetekben, amikor a saját dolgozó szobámban ülök. Most megint az van, hogy szerintem lássuk, hogy mi ebben a lényeg. Szerintem az, hogy én ebben a beszélgetésben mit mondok, teljesen érdektelen ahhoz képest, hogy Magyarország egyik fontos politikai közszereplőjét, a legnagyobb legitimációval, követlenül legitimáció rendelkező közszereplőjét folyamatosan, szisztematikusan lehallgatják. Szerintem ez tényleg banánköztársaságot idéző helyzet, és súlyos aránytévesztésnek gondolom, hogy nekem, és nem is vagyok ebben partner, nekem magyarázkodnom kelljen azzal kapcsolatosan, hogy én egy barátaimmal való beszélgetésben, vagy kollégáimmal való beszélgetésben milyen szavakat engedek meg magamnak, amiért elnézést kérek egyébként, és ahhoz képest, hogy valakit folyamatosan, szisztematikusan lehallgatnak, teljes mértékben jogsértő módon.
Világos, semmi miatt nem kell magyarázkodnod, és legitim állítás, ez politikailag így értékelen, de nekem is legitim az a pozícióm, hogy rákérdezek ennek a felvételnek a tartalmára. Azzal együtt mondom, elismerem, hogy törvénytelen a felvételek készítése és annak a publikálása, de hogyha már egyébként a tudomásunkra jutott ennek a felvételnek a tartalma, akkor muszáj azt a kérdést feltenni, hogy itt azért megerősíted azt a értesülést a személyeddel kapcsolatban, ami visszatérő kritika a politikusi működésedre vonatkozóan, hogy egész egyszerűen nem vagy megbízható szövetséges, és nem lehet bízni abban, hogy amit egy tárgyalásban az egyik partnerednek mondasz, azt tartod, amikor egy másik partnereddel tárgyalsz. És éppen ezért szerintem fontos megkérdezni, amikor egy ennyire súlyos, a közbizalmat veszélyeztető helyzetben vagyunk a főpolgármester választást illetően, hogy az, hogy most te egy új választás kiírását követeled, az nem egy politikai blöff a részedről, megérezve azt, hogy az újraszámolással esetlegesen az eddigi győzelmed veszélybe került?
Nem az újraválasztásom került veszélybe, hanem a magyar demokrácia és jogállamiság maradéka. Szerintem ebben a helyzetben nem azt mondani, hogy eddig is ne tovább, ebben a helyzetben nem azt mondani, hogy egy újabb, óriási szeretét veszítjük el a szabadságunknak, ez szerintem ez egy gyáva és erkölcstelen pozíció lenne. Én magam részéről nagyon nagy kockázatot vállalok, mert én nem azt mondtam, hogy legyen választás, ha én kikapok, hanem azt, hogy mindenképpen legyen választás. Tehát én ezzel egy nagyon komoly kockázatot vállalok. Pontosan tudom azt, hogy...
Mit csinálsz akkor, bocsáss meg, hogyha adott esetben holnap a Választási Bizottság, a Nemzeti Választási Bizottság kihoz téged győztesként, megerősít ebben a pozíciódban, és be kell töltened akkor ezt a tisztséget októbertől kezdődően, akkor ezzel azt is mondod, hogy amint beiktatnak újra esetlegesen főpolgármesternek, feloszlatod az új közgyűlést? Vagy kezdeményezed ezt legalábbis?
Ez egy megint ugye ennek a fideszes, bocsánat, kavarásnak egy nagyon furcsa eredménye az, hogy az ember meg van választva, és 4 hónapig még egyébként a régi mandátumát tölti.
Igen.
Ez nyilván nekem mérlegelnem kell, hogyha az történik, hogy az újraszámlás után is engem hirdet ki győztesként a Választási Bizottság, és a kúria nem változtatja meg ezt a döntést, és nem ír ki új választást, akkor hogy 4 hónap múlva mi szolgálja majd a város kormányzó képességét, meg egyáltalán a magyar demokrácia vezetett hit helyreállítását, erre most én nem tudok válaszolni.
De hogyha ez egy elvi kérdés, akkor arra most is lehet válaszolni, hiszen a körülmények lehet, hogy változni fognak, de felteszem, hogy az elvi alapállás abban, hogyha ez a te elmondásod szerint egy jogállamiságot sértő eljárásrend keretében megszületett végeredmény lesz, ha te annak a kedvezményezettje is vagy, akkor sem fogadhatod el.
Nem is fogom elfogadni, mindenképpen meg fogom támadni a kúriánál. Ez idáig tudok gondolkodni.
Azt, a fideszes intézményrendszer végül mégiscsak helyben hagyja a te főpolgármesteri posztodat. Te ezt el fogod fogadni?
Nem, abban az értelemben semmiképpen nem, hogy nagyon remélem, hogy ki fogják mondani, hogy az a folyamat, amit most én élesen kritizálok, ez jogsértő volt. Szerintem ez a legfontosabb része ennek. De mivel ez a jogsértő folyamat mégsem változtatta meg a választási eredményt, akkor szerintem mérlegelés tárgyává kell tenni azt, hogy 4 hónap múlva mi szolgálja Budapest érdekét. Én most erre a kérdésre nem tudok egyértelműen határozottan válaszolni.
Így gyors záró kérdés, ha esetlegesen új választás kiírásra kerül sor, és esetlegesen ténylegesen újraindul a jelöltállítás folyamata is, akkor kinyílik az a kérdés, hogy azokkal a támogató jelölőszervezetekkel működsz együtt, akikkel most elindultál, vagy esetlegesen újfajta koalíciókötést fogsz alkalmazni. Például volt a Vadvirágos Budapest koncepció, amiről Piko András és Baranyi Krisztina számolt be nálam a műsorban. Tehát az újra nyitja a szövetségi politikádat?
Szerintem ez jogilag ez eldől. Tehát, hogyha ezt a választást megismétlik, akkor a jelöltállítás utáni folyamatot ismétlik meg újra magát a választást. Éppen azért, mert a jelöltállítás újraindításával egy nagyon-nagyon hosszú és feleslegesen elhúzódó folyamat lenne. Amikor a választási szervek választás megismétléséről döntöttek, akár Jászberény vagy Ózdon, ott a jelölt állítás már egy adottság volt. Ha ez máshogy alakul, akkor nyilván ezt is át kell gondolni, de én szemben a bizonyos vélemekkel én egy eléggé maradi ember vagyok olyan szempontból, hogy éppen azért, mert sokat kell hallgatnom ezeket a kritikákat, én nem szoktam megtagadni a szövetségeseimet.
És akkor egy utolsó kérdés még. Konkrétan valószínűleg kormányozhatatlan lesz az új közgyűlés, és ráadásul a közkeletű vélekedésekkel szemben még feloszlatni sem lesz feltétlenül képes magát, hiszen az 4/5-ös többségkel, amiben nincs az a modell számítás, amiben ne venne részt együttesen a DK és a Fidesz, már pedig valószínűleg nem ez lesz az a pillanat, amikor ők a nyilvánosság előtt összeborulnak. Ilyen helyzetben hogyan lehet majd irányítani a várost, amennyiben te leszel a következő főpolgármester, vagy nem is az, hogy irányítani, egyáltalában karbantartani, működtetni?
Én ebben egyáltalán, én nem értek egyet ezzel a somás véleménnyel, hiszen nem próbáltuk ki. Van egy zsákbamacska jellege kétségtelen, nem tudom például Tisza pártnak a politikai pozícióját fölmérni. Én azt gondolom, hogy a kutyapárttal egyébként lehet a városkormányzó képességét és fejlődését előszolgáló olyan együttműködést kialakítani, ami nem feltétlenül jelent egy olyan szoros koalíciót, mint amivel én az elmúlt 5 évben ezt a város vezettem. Az a modell már nem tud lenni, ami volt korábban, de más modell lehet, és egyébként én nagyon sok pozitívumát látnám, hogyha a kutyapárt például mondjuk a társadalmi részvételi folyamatokat, az átláthatóságot, vagy más olyan az ő politikai identitásuk szempontjából kulcs területen kapnának lehetőséget, hogy ezt a város jobbítsák. Tehát én nem gondolom azt, hogy a város kormányzó képtelen lenne ebben az új struktúrában. Nyilván ez volt a cél, hogy ezt megnehezítsék, de azért ez egy súlyos politikai felelősség mindannyiunkon, hogy valamilyen szinten a város érdekében együttműködünk, és én egyáltalán nem tartom ezt reménytelennek. Azt reménytelennek tartom, hogyha ez a folyamat végigmegy, és úgy csinálom, mintha ez rendben lenne, akkor Magyarország egy sokkal rosszabb hely lesz, sokkal messzebb lesz a jogállamiságtól és a demokráciától, és sokkal közelebb lesz az autoriter rendszerekhez. Éppen ezért ez a kérdés messze túlmutat azon, hogy mi lesz Budapesttel, messze túlmutat azon, hogy ki lesz a főpolgármester. Ez a kérdés arról szól, hogy hagyjuk-e azt, hogy mint a béka megfőjünk a fazékban, vagy pedig kiabálunk, amikor érezzük azt, hogy valami borzasztó dolog történik.
Karácsony Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadta az interjút, és mindezt elmondtad a nézőinknek, gyere máskor is majd.
Köszönöm a lehetőséget.
Azonnal belekezdünk a politikai évad értékelő adásunk, mert előtte néhány gyors szolgálati közlemény. A következő 24 évre valószínűleg rég nem látott izgalmakat fog eredményezni, pedig csak most vagyunk túl a vasárnapi választáson, és mégis folyamatosan emelődik a tét. Éppen ezért holnap egész napos műsorfolyammal készülünk a számotokra, 9 órát ott leszünk a Nemzeti Választási Irodában, és élőben fogjuk streamelni a szavazatszámlálást, ezzel is biztosítva a folyamatnak a transzparenciáját. Ezt Tóth Jakab kollégámmal közösen fogjuk tenni. Este ott leszünk az MV előtt azon a tüntetésen, amelyet Karácsony Gergely hirdetett meg, és természetesen érkezik hozzánk Vitézi Dávid is, hogy reagáljon részben a Karácsony Gergely által elmondottakra, részben a tüntetés tényére, illetve remélhetőleg addigra már lesz a Nemzeti Választási Bizottságnak egy állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy a rontott szavazatok újraszámolása alapján változik-e a főpolgármester személye. Vitézi Dávid erre is fog tudni majd reagálni, úgyhogy érdemes lesz holnap is velünk tartanotok.